Itt van a lepentés toposznak, vagy a népentés toposznak a klasszikus helye, az a hely, amelyben ugye Eleni ezt a bizonyos csodaszert alkalmazza, egy nagyon különös orvossága, vagy a címmel is írom, nem csak, tehát különleges is tulajdonképpen. Más gondolt ekkor Eleni Zeus isteni lánya. Loppa varázsos szert hintett, amit ittak a borba, fájdalom és haragűzőt, mely feledést hoz a bajra, mindre. Ki ezt miután keverőbe keverte, keverve lenyelte, aznap az orszáján nem berdül végig a könnye, és még akkor sem, ha az apja, az anyja hal is meg, vagy ha testvérét, vagy drága fiát a csatában érszkelevéz veri át, és ő ezt maga látja szemével. Itt ugye a folytatásban látjuk, hogy egy egyiptomi eredetű hűről van szó. Ez a toposz, ez nagyon sokféleképpen öröklődött tovább a irodalom történetében is. Bene Sándor Rimai Muzsáj című tanulmányában említ ebből párat. Ezt a sort szeretném folytatni és kiegészíteni, hiszen a toposz nagyon-nagyon sokféle. Ez a vers volt Bene Sándor gondolatainak indulópontja. Itt ugye a szép Helena, ugye a bölcs asszonynak a színében bukkan föl, részletesen elemzi Sándor ezt a hagyományt, amely ugye nekem a leghíresebb példája talán ugye az Odüsszeia említett helye, illetve Euripidésznek a Eleni című nagyszerű tragédiája, és vissza fogunk még ehhez a vershez térni egy picit később. A toposznak van filozófiai olvasata is, és hát ugye ez volt a gondolatmeneteknek a kiinduló pontja, Bené is és az enyém is, ez a bizonyos dékonstancia hely. Annak okáért vívsz, amit látod, a vélekedésnek útítása az állatatlanság, és tulajdonképpen neki mindenkor változtatni és megválni. De az okosságnak útítása az állatatosság, itt, hogy tökéletesen felöltözzél, valóban intlek tégedet. Mit buldosol a hiába való, vagy külső dolgoknak látásáért? Ugye a hazából való elmenekülésről szól, és annak a hiába valóságáról szól ez a részlet. Egyedül ez a mazirona, ugye az állhatatosság, ki a tökéletes és valóságos szívvidámító italt nyújtja, mely miatt a gondok és bánatok feledékenységben mennek, melyet ha egyszer bévettél és megittál, minden eset ellen egyenesen és állhatatosan, azon egy állapotban megállasz, és a ma nagy és Istenhez közelítő dolgot tiedé tészed, meg nem mozdulni. Természetes, hogy a hely nagy hatása volt Rimai Jánosra, és ezt elemeztük is. Én viszont, ahogy már említettem, a Feldernek Serkent órája című munkát hozom be, és annak sem a magyar fordítását először, hanem egy latin kiadást, ami a Debreceni nagykönyvtárban található, margináliákkal látták el, éppen azon a helyen, ahol a gyógyszernek a különböző fajtáit láthatjuk. Nagyon-nagyon érdekes ez az idézet az előző Lipsius helyhez képest. Az idegen földön lakóknak a pénz a szegénységnek mérge elleni orvosság, a jó tanács pedig hazájának szerelmének oltására lágyító íres keret. Ezt a fordítást adja Prágai András ennek a helynek, és amint látjuk, ugye itt valahol található aláhúzva is a részlet, és a tulajdonos, egy bizonyos János, annyit tudunk csak a vezeték nevéből, hogy ma, mert leszakadt a papír, ő írta be a 17. században ezeket a részleteket, és nézzük akkor, hogy milyen szinonimákat találunk erre a bizonyos nepentészre. Szomorúságűző fű, azt írja a marginália, Szent Simonnál Robert szótárában, ugye ezt találjuk egy kicsit bővebben, a margináliát, hogyha megnézik, szinte mindig követi a Szent Simonnál féle szótárt. Azért érdemes ezt felsorolni, mert itt ugye Vankel, Johann Vankel a latin változatnak az elkészítője, egy sorol különböző szinonimákat erre a bizonyos gyógyszerre, és ezekhez fűz jegyzeteket a olvasó. Tehát minden gyógyító fű, ugye a finálit idézem, mert ő ugye fölidézi a mítoszt is részletesen. A panacea, ugye egy minden gyógyító fű néven szerepel, és ugye a Panacestum Medicamentum talán a legérdekesebb, minden nyavaja ellen való orvosság, finálé azonban felsorolja ezeket a helyeket, és azt mondja, hogy Panacestum Medicamentum a pénz. ez a minden gyógyító szernek egy ironikus használata. Cicerónál a Verrész elleni beszédben fordul elő, hogy Verrész egyik tanácsosnak az embereit ezzel a bizonyos csodaszerrel környékezi meg, és egyszerűen minden bajra orvosságot jelent, azt hiszem a teremben lévők is érzik a pénznek ezt a nagyon áldásos hatását. Itt a következő részlet a fejedelmeknek serpentő órájából, ami több toposzt kapcsol össze, és itt szeretnék a mondani való folytatására rátérni, nem tudom, hogy az időmmel hogyan állok. Ugye a dolgozatnak a második fele az a sztoikus homérosz kommentároknak a fölbukkanását mutatja meg, illetve az ókori filozófiai szerzőknél az előzményeit a lipsiuszi gondolatnak, amely természetesen hat Magyarországon is, már csak ugye a serkentő órán keresztül is. Ez egy szép, hosszú idézet, úgyhogy megnézem, hogy hogyan. Elnök úr, van-e? Van még idő, nagyszerű. Talán érdemes azt nézni, hogy hogyan fonódnak össze ezek a toposzok. Érdekes önmagában is a nepentész, de az, hogy mennyi alakváltozata van és mivel társul, az szintén izgalmas lehet. Az híres, neves és fölötte tudós szebbgyógyító Borbélyuk, mikor valami veszedelmes sebeket gyógyítnak, nem csak íres ruhával kötik be a sebet, amely az bégyógyítja és béfonyasztja, hanem annak fölötte oly írrel is érnek, mely az rothadt húst kieszi, és az melegségtől megveszett talót tisztítja. Ebben pedig szintén oly tudományát mutatja meg az Borbély, mint szintén az másikban. Mert nem kevesebb szolgalmatosság kívántatik abban, hogy a veszendő tagot az bód nélkül való ártalmas melegségtől megoltalmazza, mint abban, hogy a sebet meggyógyítsa és ismét egyben forrassza. Azonképpen látjuk azt is, hogy a zarándokok minek előtte az útra indulnak, szolgálatosan megkérdezik, micsoda úton kell járniuk, ha veszedelmes vizeken kelletik-e által menniek, ha szoros úton és magas kesken kősziklákon szükség lészené által menniek, vannak hegyek és tolvajok az úton, az kitől magukat kellene oltalmazniuk, stb. Mert annyi sok veszedelem vagyon ez világon, hogy senki azoktól magát meg nem óvhatja, ha meg nem ismeri és meg nem érti, hol legyen az veszedelem, és az tör, kiben ő véjesheti. Jól tudjuk, hogy Imai olvasta a fejedelmeknek serkentúráját, és itt ugye a sebgyógyító toposz és az élet, mint zarándoklatnak a képzete kapcsolódik össze, és ez utóbbi, az élet, mint utazás, a sztorikus odüsszei értelmezésekhez visz bennünket. Nagyon szerettem ezt az idézetet Szenekától, ugye az erkölcsi levelekben található, és ugye itt alul pedig újabb szenekvajeket látunk, amely Lipsiusznak a gondolatain egy az egyben tulajdonképpen megelőlegezi. Lelki viharokban ánykolódunk naponta, a sítványságunk Odysseus minden szerencsétlenségébe belekerül. Nem hiányzik a szemetizgató szépség, nem hiányzik az ellenség, amit az elvadult embervért harzsoló szörnyek, amott a füle csábító cseles csapda, ott pedig a sok hajótörés és a bajok ezer változata. Arra taníts engem, hogyan szeressem az álmat, hogyan a feleségemet, hogyan az apámat, hogyan nevezek mind ezeknek az annyira erényes dolgoknak a lévébe, akár hajótörötten is. Nem véletlen az a szeretet fölbukkanása az Odysseus motívumnál, a nepentész nem pusztán az elesett hősök, ugye ez elveszített trójai hősök, hanem a haza miatti fájdalomnak is a képe. Tehát, hogy maga az egész közösség, nem csak az egyes ember, úgy akartam mondani, az egyes hősök, mondjuk Odysseus elvesztése Télemakosz részéről, átmeneti elvesztése miatt kell ez a bizonyos gyógyszer, hanem a haza, illetve a görögség miatti fájdalom miatt is. És ugye itt láttuk azt a, itt kapcsolunk vissza az előző Lipsiusz idézetünkhöz. Kérded, miért nem könnyít rajtad ez a menekülés? Mert magaddal menekülsz. Nem egyetlen zugocska számára születtem, hazám az egész világ. Ezek a gondolatok tulajdonképpen adják a Lipsiuszi műnek az alapját is. Tudjuk azonban folytatni a sort. A nepentészről különböző traktátusok születtek. Az egyik az orvosi típusú műfaj, amely megpróbálja megfejteni, hogy vajon a nepentész az pontosan milyen anyag lehet. Ilyen traktátusok még ma is születnek, egy Luigi Arata nevű orvostörténész összegyűjtötte ezeket a nepentész elemzéseket, és a leggyakrabban az ópiátokhoz kötik ezt a szert, ugye, amit borban szintén feloldható. Tehát ez a legvalószínűbb magyarázat, nyilván természetesen egy fiktív szerről van szó, tehát nem kell valóságreferenciát minden áron vadászni. Talán érdekesebb irodalmi szempontból az a Pietro Lassen által írott munka, amelynek ugye az a címe szintén, hogy Homéri nepentész, Mi ugye látjuk, hogy Rimainak a kortársáról van szó, hogy francia származású orosz humanistáról, aki kompendiumokat állított össze az antik művelődés történetnek, filozófiának, irodalomtörténetnek, történetírásnak az anyagából, és a Vatikán szolgálatában áll, de tulajdonképpen a virágjában hal meg, vagy pályájának a csúcsán 46 esztendőse mindösszesen. Látjuk, hogy a gyászfeldolgozásának a módjairól ír. Ez nem más, mint egy kompendium a fájdalomról szóló különböző filozófiai idézeteknek a gyűjteménye, különböző tematikus blokkokban rendezve. Itt látjuk ugye a becsületességről szól, a gyógymódokról, a vigasztalásról, az erényről, és ugye a gyásztól elvonó dolgokról tulajdonképpen. Úgyhogy az ilyenféle gyűjtemények is járhattak természetesen Magyarországon. Meg kell vizsgálni még, hogy pontosan van-e nyoma annak, hogy ez valahogy Magyarországra került volna, de talán nem is ez a lényeges, hanem az, hogy ezek a toposzok hogyan vándorolnak, és milyen közeget alkotnak tulajdonképpen Rimainak a szövegei és Prágai András fordítása körül. Ugye a gyászfeldolgozásának a módjairól ír, ő ugye nem az a szeretett fájdalma miatt, hanem elveszített nővére miatt írja tulajdonképpen ezt a művet. Nagyon érdekes Prágai, és egyszerűen nem lehet abbahagyni a vele való foglalkozást, mindig újabb és újabb motivumok jönnek a felszínre. Maga Prágai írja, hogy nagyon jó lett volna, még jobb lett volna, vagy maga Rimai írja a levelében, a nevezetes levelében, amelyet első Rákóczi Györgynek írt a Fejedelmeknek Serkent órája fordításáról, hogy még jobb lehetett volna ez a fordítás, hogyha ő hozzájárult volna. Hát örömmel jelentettem, hogy hozzájárult szándékán kívül. Prágai ugyanis beépít egy intarziát egy Rimai versből. Ugye Vénusz fajtalan hús, csipkéből tekert hús, elméknek bojtorjány. A szedelt természetű, ragadó beszélő gulyaságnak ortványa, kis gyönyörűséggel soknak nagy veszéllyel romlásának kormánya. Ha megnézzük a latint, én vagyok egy nagy latinista, ezt mindenki tudja szerintem, de azért annyit láthatunk, hogy itt bojtorjányról, tömisről nincsen szó, csak arról van szó, hogy a lelket, ugye a vágyaknak ez a hihetetlen éhsége, csillapítatatlan éhsége támadja meg, vagy szállja meg. Ehhez képest ugye azt látjuk, hogy mind az Istenek előtt kárhozatra méltós, mind az emberek előtt gyalázatos, akinek lelkében a sok kívánságoknak bojtorjánja és az ragadozó főszkénységnek csipke tövisse ragadott. Ékesíti saját maga a szöveget, és ebben a fajta eszményben, amit már említettem, a Miskolci konferencián elemeztem a különböző stílus eszményeket, amelyek a kötetben megvannak, az egyértelműen ez a túldíszítettség felé viszi az eredeti szöveget, amely itt történetesen dísztelenebb, és nem ez az egyetlen ilyen megoldása, hogy a Ferendum Esperandumnak az egyik helyét, a jégre írott betűt is beleépíti a szövegbe, nincs benne a latinban, de ő beleteszi. És hát egy szép kis élő lepetésszel szeretnék búcsúzni a kedves közönségtől. Ez a toposz az annyira makacs, hogy Carl Linné is a 18. század elején elnevezett így egy növényt, vagy nyilván a növény alapja is közrejátszhatott az asszociációban, illetve ugye azt írja ebben a bizonyos Hortus Clifordianus című munkájában, hogy amikor meglátta ezt a szokatlan, díszes, nagyon furcsa és különleges növényt, akkor a trópusi kutatóútjának minden fáradalmát elfelejtette. Úgyhogy így is tovább él mindenféle formában ez a toposz. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet!